A festészetet a nagybányai festőiskolában kezdte elsajátítani, majd Budapesten tanult jogot, de párhuzamosan képzőművészeti tanulmányokat is folytatott. Egy ösztöndíjjal azután a párizsi Julien Akadémiára került, és ott már magába szívhatta a 20. század elejé Párizsnak minden szellemi irányzatát, kihívását, életérzését. Később Olaszországban is tanult, azután került Marosvásárhelyre, ahol nem csak hogy iskolát alapított, hanem a városi képtár gyűjteményét is gyarapította. Az 1948-ban alapított Kolozsvári Magyar Művészeti Intézet képzőművészeti karának ő lett az első dékánja. Majd az 1950-es átszervezés során alakult Ion Andreescu képzőművészeti egyetemnek első rektora. A Kultúrpalotában megnyílt tárlat olyan életművet mutat be, amely nem tűrte a kompromisszumokat, amely tiszta és őszinte, amely letapogatja azokat a korszakokat, amelyek ezt az életművet tagolják. Aurel Csupé a táj szerelmese volt. A 20. század irányzatai, az impressionisták és egy sajátosan egyéni kifejezésmód ötvöződése tükröződik képein. A csendéletek, a portrék nagy számban vannak jelen ebben az életműben, szintén kedvelt témái voltak. Aurel Csupét, az embert ezen a kiállításon a családi fotóarchívumból kölcsönzött képeknek köszönhetően ismerjük meg, illetve levelekből, dokumentumokból. Idén születésének 125. évfordulójára emlékezünk, és még mindig vannak olyanok, akik annak idején ismerték, szerették, barátjuknak vallották magukat, mesterüknek tekintették. A tárlat keretében egykori tanítványok, ma már neves művészek alkotásai is láthatók, sőt olyan archív filmfelvétel, amelyben ő maga mesél saját életéről. A következőkben a tárlat egyik kurátorát, Székely Sebestyén György művészettörténészt, a kolozsvári Quadro Galéria vezetőjét kérdezzük.
Azt hiszem, hogy ez az első alkalom, amikor a nagy közönség láthatja azt a vásznat, amelyet a tükörterem számára készített a 30-as években. Ki van állítva, illetve a kiállítás legvégén Korá Fodornak, a társkurátornak volt a gondolat, és nagyon szerette volna azt, hogy a vásárhelyi iskolának a tagjait is bemutassuk, beemeljük egy-egy képpel. Ezzel értékeltessük azt, hogy milyen hatása volt Csupénak a marosvásárhelyi művészet fejlődésére. A mostani gyűjteményes kiállításnak a kihívása számomra az volt, hogy bemutassunk egy olyan jelenséget, amelyet korábban véleményem szerint nem lehetett bemutatni. A 20. század olyan művészei esetében, mint Csupé volt, vagy Eugen Güske, aki már a következő generáció, tehát Csupé tanítványainak a generációja, de olyan művészek, akik már a két világháború között hozták létre az életművüknek egy jelentős részét, a világháború utáni szocialista realizmus hatalmas törést okozott a életművük alakulásában, de nekik még lehetőségük volt arra, hogy az 50-es évek után, a nagyon nehéz és elnyomó 50-es évek után, 60-as évek viszonylagos kulturális nyitásának a periódusában újrafogalmazzák a művészeti nyelvezetüket, és egyfajta összegzésre törekedjenek. Ugyancsak itt Vásárhelyen volt az a Güske kiállítás is, amiben ezt a kettősséget be lehetett mutatni, tehát hogy egy művész visszatér a második világháború előtti stílusára, és nem elkezdi utánozni önmagát, hanem visszakapcsol egy olyan korszakhoz, amiből aztán tud egy újat alkotni, és le tudja zárni az életművét, hogy úgy mondjam. Csupé esetében is ez van, noha ő nem ezzel zárja le az életművét. Güskénál ez volt, hogy gyakorlatilag a 30-as évekhez visszatérve eljut egy szintézishez, és kész, vége. De Csupénál 60-as évek legelején van egy ilyen nyitás, amikor ő hirtelen és erőteljesen visszatér a figurális alkotásokhoz, amelyeket az 50-es években ő mellőzött. Tehát ő egyike azon kevés művészeknek, akiknek sikerült az 50-es években azt megtenniük, hogy nem festett kimondottan szociál képeket, nem festett munkás jeleneteket, nem festett különféle olyan ideológiai tartalmú művet, ami arról szól, hogy a kollektivizálás mennyire jó, vagy hogyan építjük a szocializmust. Tehát ő ezt jelentős mértékben elkerülte, úgy oldott ezt meg, hogy festett például egy portrét, ami egy jelentős személyiség, nem politikai személyiség, értelmiségi személyiség portréját, ami realista. Na ez kb. A maximum, amennyire ő elment a realizmus irányába, és azon kívül meg tájképeket és csendéleteket festett. Ez a stratégiája, hogy úgy mondjam, hogy tájkép és csendéletfestő volt, ez azért tovább is folytatódott. Ezzel nem csak menekült, tehát sok művész azt tette, hogy a szociál témák elől a csendéletben menekült, mert abban nem lehetett belekötni annyira, hogy most elvárjál egy szocialista témát a csendéletben, de ő nem menekült, ő egy meditatív személyiség volt, aki számára a festészetnek szüksége van motivumokra arra, hogy kibontakozhasson a festészeti nyelvezet, és ezért például a csendélet végigkísérte az életművet. Tehát van ez a 60-as évekbeli periódusa, amikor visszatérnek ezek az alakos képek, kompozíciók, amelyeket ő még a párizsi tanulmánya idején kezdett el. 20-as években kezdett el ilyeneket rajzolni elsősorban, és néhány festmény is van, amelyek alakos kompozíciók. Egyesek ezek között egészen erotikusak, tehát parasztok a mezőn, akik éppen szeretik egymást. Ezekhez a témákhoz ő visszatért a 60-as években, és így sikerült kiállítani a korai rajzokat, tehát a 20-as, 30-as évekbeli rajzokat és a 60-as évekbeli kompozíciókat is. Itt van két főmű is ebből a periódusban, a Harmónia című kompozíció, amit kétszer is megfestett, amely ilyen árkádiai jelenetet ábrázol, tehát tényleg a harmóniáról, a nyugalomról szól, amelyben a képzőművészet, a festészet, a látvány és a hang, amit egy mandolin jelez. A mandolinos férfinak a modellje az Kancsura István volt, aki akkoriban fiatal festő volt. Ebben a Harmónia című festményben, amely teljesen modern alkotás, és mondom, visszatért ebben a két világháború közötti periódusához, de sokkal érettebben, mint ott, tehát ott akkor még a nyelvezetet kereste, itt pedig érezhető, hogy teljesen birtokolja saját művészetének az adatait. És ezután még van két további terem, tehát ez a kiállítás közepe, azután még van két további terem, ahol témák szintjén már nem történik semmi izgalmas, semmi új, tájképek és csendéletek, azonban ahogy ezek meg vannak festve, azt lehet érezni, hogy a művész teljesen felszabadultan, és valami hihetetlen gazdagsággal tudta ábrázolni ezeket a motivumokat. Mikor elkezdtük a kiállítást rendezni, akkor azt éreztem, hogy túl sok a csendélet, és hogy ez kicsit unalmas, meg egyáltalán ez a csendélet műfaja önmagában is unalmas, és hogy mit lehet ezzel mondani. De amikor ugye elkezdtek a képek elhelyezkedni majd a falon, azt éreztem ismét, ami egy idő után az ember érezhet egy ilyen csupé kép előtt, több időt töltve, akár csak Matisse képeinek az esetében, hogy a kép az nem valamiről szól, hanem a szemlélődésnek a médiuma. Tehát, hogy elképzeled, hogy egy fotelben ülsz, és nézed azt a képet, és nyugodtan álmodozhatsz, gondolkozhatsz, érezhetsz dolgokat. Ezeknél a csendéleteknél is ezt érezheted, ezt a gazdagságot, amely néha festészetileg annyira gazdag, mint egy ilyen keleti szőnyeg például.
Mennyire volt meghatározó az, hogy ő a 20. század elejét Párizsban töltötte, tehát hogy ott tanult, tehát ott akkor tombolt minden, tehát ez hogyan hatott rá?
Hatalmas hatással volt rá, és neki mentora is volt, neki Traian Vuillá, tehát a román repülés egyik atya volt a mentora Párizsban, tehát ő nagyon jó körökben mozgott, és egy feltörekvő fiatal nemzetnek az optimizmusa volt az, ami őt Párizsba vitte, ugye ő 19-ben kapott ott ösztöndíjat. Ténylegesen láthatta mindaz, ami történik a világban, a művészetben, és ez a hatalmas löket azért kitartott nála, tehát hogy egy olyan erős struktúrát adott az ő művészethez való viszonyulásának, ami kitartott évtizedeken keresztül, még azokban a nagyon nehéz évtizedekben is, mint amilyen a 6. évtized, az 50-es évek voltak.
Egyébként ezek a visszavisszatérések, ezek a visszakapcsolódások a korábbi időszakaihoz mennyire zökkenőmentesek? Mennyire simulnak egymásba ezek?
Nehéz ügy azért, mert itt a kiállításban is próbáltuk kronológiailag rendezni a képeket. Ő jellemzően nem datálta a képeit, És így meglehetősen nehéz azonosítani egy kép mikori. Egy kép, amiről feltételezzük, hogy a 70-es években festette, mert abban az időben festett ilyen szabadon, annak ellenére ez a kép, amire most gondolok, az egy álarcos csendélet, az éppen datálva van, és az 50-es években festette, tehát a szociál kerülés közepén festette, tehát hogy akkor is tudott ő nagyon felszabadult lenni, és voltak témák, amikben megengedhette magának azt, hogy ne legyen visszafogott, meg realista, meg nem tudom mi. Tehát megőrzött egy szabadságot, amelyben nem állt át egy ilyen, hát tényleg a 19. századi realizmusnak ez a kinyalt stílusához.
Azért ez az állarcos csendélet, azért az üzenet is lehet akár.
Igen, az nagyon furcsa, mert azon az egyik állarc, ami ilyen teljesen karikatúraszerű, az egy önarckép gyakorlatilag. Tehát, hogy az eléggé üzenetesnek tűnik az a kép.
Érdekes viszont, amit mondasz, hogyan tudott ő megmaradni ennyire tisztán, független, tehát, hogy ne szolgálja egy kicsit a rendszer.
Csupán nem volt egy marginális szereplője a művészeti szcénának, aki azt festett, amit akart, hanem ő nagyon is központi figurája volt. Ugye a kolozsvári művészeti életnek, tehát ebben az időszakban, az 50-es években ő Kolozsváron élt. A művészeti főiskola rektora volt, a Képzőművészeti Szövetség elnöke volt, tehát gyakorlatilag ő volt a művészeti élet első számú képviselője. Ő már bizonyos tekintéllyel rendelkezett. Ugye ezeket az intézményeket, amelyekről korábban beszéltünk, ő ezekben mind a korábbi periódusban vállalt szerepet, tehát a 45 utáni újjáépítés periódusában rá nagyon is nagy szükség volt, mert rendelkezett azzal a szervezői készséggel, meg valószínűleg diplomáciával is, amellyel a művészeknek csak nagyon-nagyon kis hányada rendelkezik, tehát ő képes volt ezt az iskolát vezetni, a szövetséget vezetni. Megengedték neki azt, hogy túlságosan ne nyúljon bele a szociálba, ha ő abban nem akar belenyúlni. Ez jellemző másokra is. Az ilyen nagymesterek, mint Csukurénko, aki hasonló korosztály, mint Csupé, ugyancsak lehetősége volt arra, hogy ne fessen szociált, csak hogyha nagyon akar. Persze nem engedték azt, hogy polgári jellegű művészetet fessenek, vagy kiállítsanak.
Hol található az ő hagyatéka? Mennyire egységes, mennyire van szétszórva? Honnan sikerült most összegyűjteni ezeket a képeket? Mert itt még fényképanyag is van, tehát személyes tárgyak is.
Ennek a kiállításnak már rég létre kellett volna jönnie. Aurél Csupé lánya, Csupé Aurélia, vagy Csupé Aranka, mert így írta az ő személyi igazolványában, ugyanis 40-es években itt Vásárhelyen született, és akkor magyarul írták be az ő nevét. Ő rettenetesen sokat foglalkozott az édesapja hagyatékával, az édesapja és az édesanyja, tehát Király Mária, Csupé Mária hagyatékával is. Ő szerette volna nagyon, hogy ez a kiállítás létrejöjjön, és hát nagyon sajnálom, hogy ezt most már nem tudja látni, nem vett már részt a kiállítás megvalósításában, ugyanis ő tavaly elhunyt. Amikor ezt a kiállítást elkezdtük szervezni, és végre eldőtt, hogy lesz a Vásárhelyi Múzeumban, azt még közösen döntöttük el. Ennek örülök, és részemről valamennyire ez tisztelgés a lánya előtt is, aki ténylegesen nagyon-nagyon vigyázott a hagyatékra. A hagyatékból kaptuk, most már az unokának köszönhetően nagyon sok fényképet, az okleveleket, amelyeket kiállítunk, rengeteg rajzot, amelyek hát alátámasztják így a művészi pályának az alakulásait, periódusait, és akár az ilyen magánéleti rezgéseket is beviszi, mint olyan az intimitás, a kisgyerek megszületése, a lányának a gyerekkora Temesváron, az ehhez kapcsolódó rajzok, amelyeket az apa otthon a lakásban készített.
És van egy kis film is, ami látható folyamatosan.
Két film is látható. A két film, amiben Csupé maga beszél, azok nagyon jók. Van ebben egy magyar nyelvű film, ami kiváló.
Mert hogy ő szépen beszélt magyarul.
Hát, gyönyörűen beszélt magyarul, mert hogy ő még akkor tanult meg magyarul, amikor mindenki szépen beszélt magyarul. Nagyon-nagyon szépen elmeséli az egész életét, a 20-as évek Kolozsvárjának a hangulatát például gyönyörűen felidézi, tehát egy nagyon-nagyon értékes dokumentum is ez a film.
Az Aurore Csupé emlékkiállítás kurátora Korá Fodor, a Maros megyei múzeum munkatársa és Székely Sebestyén György művészettörténész, a kolozsvári Quadró galéria vezetője. Vele beszélgettünk. A tárlat megnyitójára Kolozsvárról eljött Kancsura István festőművész is, akit annak idején Aurore Csupé barátságába fogadott. Ez a kapcsolat egy életen át kitartott. Kancsura István mesterének tekinti, és mind a mai napig emlékezik rá. Sőt, egy képének a modellje is volt. Ez szintén látható most a kiállítás keretében. Kancsura Istvánnal beszélgetünk. Ki volt Aurore Csupé számodra?
Egy ajándék. Aurore Csupé 1900. május 16-án született Lúgoson. Az édesapja ügyvéd volt, kétnyelvűen éltek és léteztek. Aurore Csupé tanár volt, nem az én tanárom. Magyar Színházzal szembeni sétaterem, ahol Kós Károly 40-ben egy műtermet épített emeletes. Csupé felhívott a tanári szobába, és azt mondta, jöjjön fel. Feljöttem, leültünk. Szóval maga mit gondol, hogy a modern művészet hova vezet? Hallgasson meg. Azt mondja, én voltam Párizsba, és nem tudott meggyőzni a kubizmus. Én megijedtem, és válaszoltam. Mester, ez nem a kubizmus hibája. Haragos állapotba váltunk el. Délután a Mátyásházban művészettörténet órán volt. A tanároknak gyűlése. Szünetben lejött, s a sok diák és tanár között egyenesen hozzám jött. Kezet adott, azt mondja, én nem tartom a haragot. Csupé egy erdélyi román ember, akit átítatott a 20. század kezdeti kultúra, a magyar nyelvet és a kultúrát úgy élte, mint bármelyik erdélyi magyar. Román volt, Nagy István modele volt, a házában Nagy István képek, Nikolai Grigorescu, Cornelio Baba, Kmetti, és derűsen és meglepődve fogadta azt, ami 1960 után történt a művészetben, és nem adta be a derekát, ez a sorsában volt. Akban az időben a kommunizmus szorításában, érdekből nagy pénzeket fizetett a hatalom, és Csupé mester jött Sztánáról a Bánfi palotában a megyei tárlatra egy kisméretű csendélettel, egy pohár vízben egy mákvirág. Utána meghívott haza hozzá, annyira, hogy megkért, hogy modellt üljek neki. Egy mandolinnal ültem modellt, mellettem Csupé sarolta, Csupé mester felesége és egy másik nő álltak, egy fa, és a sors hozta ezt talán, hogy mellettem egy tiszta lelkű fehér kecske. Ezt most 2025-ben, december 11-e Vásárhelyen, az ő emlékére rendezett kiállításon más súllyal tudom kimondani, hogy derűsen Párizsból hazajöve, csendben csodálva a természetet, az európai festészet derűs nyomdokán lépve megőrizte a lelkét, és sokszor beszéltünk arról, maga tudja, hogy mi a halál, és valahogy derűsen próbálta ezt elfogadni. Akkor, amikor én 65 után 4 hónapig katona voltam Mária Radnán, megkért, hogy küldjem el a címemet, és több képeslapot küldött. Derűsebben vészelje át a 4 hónapot katona, amit nem lehet anyagilag megfogalmazni, az örömet és a csodát. Egy bulgáriai tanulmányúton onnan Aurore Csupé magyarul írt nekem képeslapot. Ha most arra kérne valaki, hogy mondjak valamit, ami fontos, akkor azt mondanám, hogy most 3500 évvel az egyiptomek hittek abba, hogy van egy túlsó part, hogy a lélek nem hal meg. Nagy László a költő ezt így fogalmazza meg egy versének az utolsó 2 sorában. Kiviszi át fogában tartva a szerelmet a túlsó partra. Csupé mester, van túlsó part. Maestro Aurore Csupé, souffletul dumne vastre trește, Kancsura.
Ti románul beszélgettetek egyébként, vagy magyarul?
Állandóan magyarul és románul.
Ki tartott ez a barátság egy életen át?
Igen, meglepő volt számomra, hogy a barátságunk folytatásaként sokszor felhívott, hogy nézze meg, mit festett. Én elmondtam, és azt mondja, most mehet haza. Számomra egy lelkismeretű kérdés, probléma, hogy ne jöjjek el ide most, amikor a művészeten keresztül azt látjuk, hogy a keleti bölcsességhez igazodva türelemmel csodáltan nézte és festette azt, ami őt körülvette. Az emberiség egyetlen nagy problémája, hogy akiket szeretünk, azoknak azt üzenjük, ez az egyetlen fegyverünk, meg szeretnélek, meg akarlak őrizni. Utóirat, Kancsura István, 84 éves vásárhelyén, 2015. december 11-én. A legnagyobb erényünk és szükségünk, hogy ne zárjuk ki azt, hogy létezik túlsó part.